Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a világegyetemi előadások ma esti alkalmán. Külön szeretettel köszöntöm professzor Szűcs Ferenc nyugalmazott teológiai tanárurat, aki a mai előadásunkat tartja. Szombat úrnapja munkaszüneti nap címmel. Ezúton is köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Alkalmunk kezdetén énekeljük a 230. számú dicséret első és második versét. Az első vers így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.
Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Bánt a sok gond tűz a bánat, tört remény vagy félelem. Ő nem hagy el, biztatást ad, békesség van én velem.
Isten igét János evangéliumának 13. fejezetéből olvasom a 31. verstől. Amikor Júdás kiment, azt mondta Jézus: most dicsőült meg az emberfia, és Isten dicsőült meg benne. Ha megdicsőült benne Isten, akkor Isten is megdicsőíti őt önmagában, és most azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, míg egy kicsit veletek vagyok. Kerestek majd engem, de amint a zsidóknak mondtam, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Egy imádsággal csendesedjünk el. Magasztalunk téged, megváltó Úr Jézus Krisztus, azért, hogy föld életed során minden tetteddel dicsőítetted az Atyát, és leginkább Golgotai kereszt haláloddal. Köszönjük, Úrunk, hogy a te egyetlen egy áldozatot led, ami reménységünk, a bűneinkre bocsánatot és kegyelmet kapunk. És köszönjük neked, hogy a te életed során megtanítasz bennünket, és megmutattad, hogy hogyan is szeressük egymást, és hogyan szeressük az Atyát. Kérünk tégedet, hogy igéden keresztül, szent lelked által taníts minket is erre, és kérünk ad, hogy a ma esti alkalmunk is, az előadás, hadd segíthessen bennünket ebben. Hadd tudjuk meg, hogyan szeressük Istenünket atyánként, és hogyan szeressük egymást fele barátként és testvérként. Kérünk, Urunk, áld meg az előadót, hadd hirdesse a te igédet, akaratodat, és áld meg minden hallgatót, hogy nyitott szívvel hadd fogadják be a te beszédedet, és az, ami szívünkben gyümölcsöt hadd terem a te dicsőségedre. Kérünk, kegyelmedben bízva hallgass meg. Amen. Akkor felkérnénk a professzor urat az előadás megtartására.
Kedves testvérek, köszönöm szépen a meghívást és a bizalmat erre az előadásra. Elnézést kérek, hogy rekettes a hangom, de talán ez nem lesz annyira zavaró, és ki fog tartani az előadás végéig. A téma három kérdés, ami tulajdonképpen egy kérdés, hogy hogyan is értsük a szombatot, az úrnapját, munkaszüneti nap ez, vagy több ennél. Témánk a 10 ige egyike, amely a Szentírásnak két helyén olvasható, a 2 Mózes 20.1.17-ben és az 5 Mózes 5.6.31 versekben. Tulajdonképpen érdekes dolog, hogy 10 igét mondtam, és nem 10 parancsolatot, hiszen bármennyire meglepő, a 10 parancsolat kifejezés nincs benne a Bibliában. 10 igeként olvassuk a 2 Mózes 34:18-ban, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy új szövetségi igével való kombinációból jött létre az új szövetségben ez a 10 parancsolat elnevezés. Tudnék, a Máté 19-ben, ahol a gazdag ifjú történetét olvassuk, Jézus azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy a parancsolatokat tudod, és hát itt a második kőtábla parancsolatait sorolja fel, ne lopj, ne paráználkodj, ne ölj, stb. Tehát a parancsolatok és a 10 ige adja ki tulajdonképpen a 10 parancsolatot. Még elől járóban azt kell megemlítenünk, hogy mivel ez a 10 ige nincs megszámozva, ezért ennek a 2 kőtáblára rendezése az egyház történet során alakult ki. Ennek nincs különösebb jelentősége a számozásnak, mert a szöveg lényegében ugyanaz minden felekezetnél. Azért van mégis jelentősége, hogy az ökumenikus szóhasználatban a különböző felekezeteknél eltérnek a számozások, és ezért jobb, hogyha nem számokat emlegetünk, mert zavart okozhat, hanem magát a parancsolatot. Az 5. században Augustinus, Ágoston egyház atya, a 2 kőtáblára a szent számoknak a figyelembe vételével rendezte el a parancsolatokat, és a nyugati egyházban, tehát a latin egyházban ez az elrendezés vált általánossá, egy kicsit elcsúszott ott a szám, az első kőtáblára az első 3 parancsolatot helyezte, majd a 4-től a 10-ig a 7 parancsolatot a másikra. Tudni, a 3 az szent szám volt, a szent háromság szimbolikus szent száma, a 7 pedig szintén az isteni teljességnek a száma. Erre majd külön még ki fogunk a 4. parancsolat kapcsán is térni. Ugye a kálvini reformáció elsősorban a keleti, tehát a görög nyelvű egyháznak a felosztását vette alapul, annál is inkább, mert a képtilalmat különösen fontosnak tartotta, és ezt második parancsolatként értelmezte, hogy ne csinálj magadnak faragott képet. Így tulajdonképpen az, amiről most beszélünk, a szombat megszentelése, az a mi számozásunk szerint a 4. parancsolat. Ahogy említettem is, a számozásnak nem kell tulajdonítani túl nagy jelentőséget, ez pusztán csak a párbeszédben, az ökumenikus szóhasználatban kap némi jelentőséget. Ahogy említettem, 2 helyen fordul elő a 10 parancsolat, a 2 Mózes 20:1-17-ben és az 5 Mózes 5:6-21-ben. Az első, tulajdonképpen a leghosszabb parancsolat a 2 Mózes 20:8-ban, 8-tól 11-ig olvasható. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, a szombat napjáról, és szenteld meg azt, 6 napon át dolgozz és végezz minden munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, semmi munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevények. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet és a tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Ahogy említettem is, tulajdonképpen a 10 ige közül ez a leghosszabb, és ezért már nagyon korán kialakult, különösen a zsidóságban, hogy ez a legfontosabb parancsolat, amit Isten ilyen hosszan magyarázott. Ez a magyarázat tehát a 2 Mózes 20-ban egyértelműen a teremtés rendjéhez köti a szombatnak a megszentelését. Azért különleges idő a szombat, mert a teremtés azzal végződik, hogy Isten a maga nyugalmával teljesíti be a teremtés művét. A világ immár a szombattal együtt, a megáldott és megszentelt idővel együtt létezik. Ez nem azt jelenti, hogy Isten megnyugodott a munkájától, hogy kivonult a világból, mint ahogy ezt az újkorban, a felvilágosodás után az úgynevezett deisták mondták, és talán ismerős Madács Imrének az Ember tragédiájából ez a mondat, hogy be van fejezve a nagymű, igen, a gép forog, az alkotó pihen, évmilliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell. Tehát nem arról van szó, hogy Isten kivonult a világból, hanem pontosan arról van szó, hogy Isten az ő áldó jelenlétével, a megáldott és megszentelt idővel veszi körül az emberi élet idejét, a munkának az idejét. Többen felfedezték már, hogy a teremtés történetben egyedül a hetedik napon nem olvasunk arról, hogy lett este és lett reggel, hetedik nap. Ugye minden nap estével kezdődik ez a zsidó időszámításnak a rendje, ugye az este az tulajdonképpen már a következő naphoz tartozik, éppen ezért a vacsora is, ugye amikor a Bibliák vacsoráról olvasunk, akkor ott mindig hozzá kell gondolni azt, hogy az már a következő napra való előkészület. Ebből arra következtetésre is juthattak, hogy ez a nap egy különleges nap, mert a véges időből kiemelkedik, tulajdonképpen az isteni örökké valóság irányába nyitott idő ez. Nem véletlen, hogy Isten ezt áldotta és szentelte meg. Vagyis azt a véges időt, amiben mi élünk, és amiben a munkánk folyik, egy másik idődimenzió zárja közbe. Ez az isteni idő, a megáldott idő. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy két szombat zárja közbe a hatnapi munka világát. Ezért nagyon fontos ennek a parancsolatnak az idői szerkezete, ha megfigyeltük. Nem azzal kezdődik, hogy hat napon át becsületesen dolgozzál, aztán a hetedik napon megérdemled a pihenést, nem ilyen szerkezetben olvassuk ezt, hanem azt olvassuk, hogy emlékezz meg a megáldott időről, és te magad is szenteld meg azt. Majd mindjárt látjuk ennek a jelentőségét. A megszentelni, vagy odaszentelni szóra is érdemes néhány pillanatig odafigyelni. Tudnik, a Biblia nyelvén ez a résznek és az egésznek az összetartozását is kifejezi, szakszóval úgy szoktuk mondani, hogy pars pro toto, tehát a rész mindig az egészre vonatkozik. Amikor például a szent kenyerek asztalára minden nap oda kellett tenni a megszentelt kenyeret, a szent sátorban, illetve később a templomban, ez a megszentelt rész jelképezte, hogy tulajdonképpen az egész kenyérkérdés az Istenhez tartozik. Nem csak az, amit oda szenteltek, tehát ez egyfajta jelképes cselekedet volt, hogy tőle kaptuk, és neki köszönhetjük a mindennapi kenyeret. Na most ugyanígy az időből oda szentelt rész is tulajdonképpen azt jelenti, hogy az egész idő az Istené, és amikor mi megszentelünk egy részt ebből, akkor tulajdonképpen azt valljuk meg, hogy ez a fizikai lét valójában az örökké valóságnak van alá rendelve. Nagyon érdekes az is, hogy ugye a szentnek, a szentségesnek van egy elhatároló értelme is a Bibliában. Gondoljunk arra, hogy Mózesnek azt mondja Isten, hogy szent ez a hely, ne gyere közelebb, vagy Ézsaiásnál, amikor azt olvassuk, hogy hallja a szeráfok énekét, hogy szent, szent, szent a seregek ura, akkor megrémül, mert azt mondja, hogy tisztátalan ajkú vagyok, és el fogok veszni. Tehát a szentségesnek van egy ilyen visszatartó ereje, itt nem erről olvasunk. Itt pontosan azt olvassuk, hogy a szent tulajdonképpen részesít a maga szentségében. Isten részesít a maga szentségében, amikor azt mondja, hogy szenteld meg ezt a napot. Részt ad nekünk a megáldott időből. Ezért lehet tulajdonképpen a 2 Mózes 20 alapján a szombatot, a hetedik napot az egész teremtettség ünnepének nevezni, amely egyúttal azt a helytelen gondolkodást is korrigálja, hogy az életet fel lehet osztani egy szent és egy profán területre. Ez egy nagyon gyakori vita az emberek között, hogy vannak ugye szent idők, akkor egy kicsit másképp viselkedünk, és vannak a hétköznapok. Nos, itt nem erről van szó, hanem pontosan arról, hogy a szent időből lépünk ki a munka területére. Az Istennek szentelt időből kezdődik a munka, és éppen ezért lehet a 6 napi munka is tulajdonképpen kreatív, teremtő tevékenység. A munkát tehát a szombat, a megáldott idő felől értelmezzük. Ez nem csak az ünnepnapot értelmezi tehát, hanem a munkát, a hétköznapokat is. Ez még inkább kiderül akkor, ha megnézzük a teremtés történetet, hogy Isten nem kényszerű robotnak szánta a munkát. Ugye tudjuk, hogy a fáradtság az a bűneset miatt kapcsolódik a munkához, és Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy a munka az fárasztó legyen, az orcánk verejtékével való munka az már éppen az a meghasonlás, amikor nem teremtő módon veszünk részt a világ életében, hiszen az édenkerti mandátum, ugye a 1 Mózes 2.15 azt mondja, hogy Isten a kertbe helyezte az embert, hogy művelje és őrizze azt. Kettős feladat. Művelni, ugye ebből származik a műveltség szavunk is. Igaz, hogy a Bibliát nem latinul írták, de ugye a kolo kolere, kolói kultum, a kultusz kultúra. Tulajdonképpen az ember nem készen kapja a világot, hanem kultúrát teremt benne. De ehhez hozzátartozik egyfajta felelősség is, hogy őrizze. Szokták mondani most az ökológiai krízis idején, hogy az egyik nagyon jól sikerült, a művelés, az őrzés az sokkal kevésbé. Vagyis nem korlátlan kizsákmányolásra kapja az ember a teremtett világot, hanem az Isten által adott teremtettségben az adottságokkal jó gazdaként kell, vagy kellene élnie. Ezért a szombat törvényhez, nem itt a 2 Mózes 20-ban, de az egyéb helyeken hozzátartozik itt is az állatvilágnak a megpihentetése, sőt a termőföldnek a megpihentetése is. Tágabb értelemben így azt mondhatjuk, hogy ennek a parancsolatnak ma nagyon komoly ökológiai teremtésvédelmi kitekintése is van. Egy kicsit, mintha el is késtünk volna már az őrzéssel, de ugye ez mutatja, majd erre ki fogok térni. Na most az idő bibliai ritmusa tehát az 1 plusz 6, a 7, ugye az isteni teljesség. Azért mondom, hogy 1 plusz 6, mert a szombattal kezdtük, hogy erről emlékezz meg. És ezért lesz az isteni teljességnek a szimbolikus száma tulajdonképpen a 7-es szám. A Jelenések könyvében nagyon sokszor előfordul ez, hogy az Istennek a 7 lelke, és így tovább. És nem véletlenül jelzi ugyancsak a Jelenések könyve az Antikrisztus számát 666-tal, ugye, amelyik jellemzően nem osztható héttel, vagyis ebbe a munka végtelenített kizsákmányolását is beleérthetjük, amelyikben nincs benne a 7-es szám, nincs benne az isteni teljesség, a szentség, hanem egy robot van, újra és újra kezdjük, és ebben benne van az embernek az önkizsákmányolás lehetősége is. Ugye nem véletlenül beszél a modern világ munkamániáról, az angolok találtak is rá egy szakszót, ez a workaholic jelző, amelyik az alkoholizmushoz hasonló függőségre utal. Ezért ennek a parancsolatnak van egy erőteljes társadalometikai, szociáletikai jelentése is, és ez különösképpen a másik bibliai helyen, az 5 Mózes 5:14-15-ben domborodik ki. Ott nem a teremtés kapcsolódik hozzá, hanem a szolgáknak és a jövevényeknek a megpihentetése, és az emlékeztetés arra, hogy Egyiptomban nem tudtad megtartani a szombatot. Azt mondja, hadd pihenjen szolgád és szolgálód hozzád hasonlóan. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened, az Úr. Nem véletlenül nevezik ezt a parancsolatot itt az 5 Mózes 5-ben a szabadság hitvallásának is. Ugye, mert benne van az, hogy nem csak neked ad Isten pihenést, hanem te is kénytelen vagy adni másoknak, mert emlékezz arra, hogy Isten cselekedett a teremtésben is, meg a szabadításban is. Isten nem szereti a szolgaságot, a rabszolgaságot. Ő adta vissza ennek a népnek a szombatot, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a szombatnak van egy közösségi jellege, ezt csak közösségbe lehet megélni igazán. Nem elég, hogy én nem dolgozom, hanem ebben a szabadságban, a munkában való pihenésben részesítem a háznépet, az állatokat, sőt még a jövevényt is. Összefoglalhatjuk annyiban, hogy a gazdasági érdekek és a haszonszerzés felett, tehát ott van egy másik parancs, egy korlát, a szolidaritásnak és az emberségnek a parancsa. Na most érdemes egy pár mondat erejéig végig gondolni azt, hogy Jézus és a szombat hogyan viszonyultak egymáshoz, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokszor emiatt ütközött korának a farizeusaival, akik ugye különösképpen így gondolkoztak, hogy ha egyszer megtartaná minden izraelita a világon a szombatot, akkor visszajönne a mesiás, mert hogy mindig valaki megszegte. És hát Jézus, ugye tudjuk, hogy sokszor szombaton gyógyított, ő a szombat urának is nevezte magát, vagyis ő leleplezte azt, hogy a szent és az Istennek szentelt az sosem lehet rigorózus és embertelen. A szent nem embertelen. És ugye egy szituációs analógiát említ a Szentírás, amit a kalásztépéskor használt Jézus, ugye a Nóbi szentélybe az éhező Dávid bement, és a szent kenyerek asztaláról, erre az előbb már utaltam, legényeivel együtt ezt elfogyasztja, a Máté 12-ben olvasunk erről, ez az 1 Sámuel 21:4-7-re mutat vissza. Vagyis a szent nem játszható ki az éhező vagy éppen bajban lévő ember megsegítésével szemben. Ugye a másik példa az, hogyha egy embernek a juha beleesik a verembe, akkor nem várjuk meg, hogy elmúljon a szombat, hanem kihúzzuk onnan, hogy ne szenvedjen az állat. Hát az ember ennél még értékesebb is. Ez arra a szombat értelmezésre vonatkozik, amelyik nagyon rigorózusan azt mondta, hogy ezt semmilyen áron nem szabad megszegni. És itt most egy pillanatra érdemes megállni, mert a szombat így nem embertelen törvény, hanem, ahogy Jézus mondja, a szombat van az emberért. Isten az emberért ott nekünk adta, ajándékul adta. Nagyon sokszor ebből az ajándékból ugye ilyen törvényeskedést csinált az egyház, éppen a mi puritán egyház történetünkben lelhetők fel hasonló visszaélések. Tehát ez arra figyelmeztet minket, hogy a kivételeket, azokat a különös eseteket vegyük nagyon figyelembe, mérlegeljük, különösen olyan foglalkozásoknál érdemes ezt ma is végig gondolni, ahol a kenyérkereset, a mindennapi élet felülírja a munkaszünet parancsát. Vannak ilyen foglalkozások. Természetesen a régi szabály itt is érvényes, hogy a visszaélések nem gyengítik az élést, ugye, tehát abusus non tollit usum, a visszaélés nem zárja ki azt, hogy helyesen kell érteni ezt a szándékot. Jézusnak a másik korrekciója, ez a B pont, a szombattal kapcsolatban az ő személye maga. Ugye ő úgy a szombatnak is ura, hogy ő maga a szombat. Mivel igazolom ezt? A Máté 11.28-ban olvassuk a jól ismert igét. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Aláhúzással kiemeltem ezeket a szavakat. A magyar szövegből már nem tűnik ki igazán, hogy amikor Jézus a megfáradtakat és a terhelteket magához hívja, akkor a szombatnak egy sajátos értelmezést ad. Amikor megnyugvást ígér a hozzáérkezőknek, akkor itt a görög anapauza szót használja, ami azért érdekes, mert a latin pauzán keresztül a mi nyelvünkben is ismert ez, hogy mi az, amikor pauza van, ugye a szünet volt az iskolában. Jézus anya nyelvén lényegében ez volt a sabbat, a szombat. Sőt, ugyanezt a fellélegzést ígéri, ezt az anapauzát azoknak, akik a terhet az ő igájában hordozzák. Vegyétek magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és anapauzát, megnyugvást, sabbatot találtok a lelketeknek. Gyökösi Endrétől hallottam gyakran ennek az igének a magyarázatát, ő mindig felhívta a figyelmet arra, hogy az iga az két személyes igavonó eszköz. Vagyis az a teher, ami már a bűneset után ugye a munkához is hozzájárul, az eredménytelenség, a fáradtság, a hiába valóság, vagy éppen a mindennapi életnek a sokféle terhe, az értelmetlenségek, amiket hordozunk, az Jézusban talál igazán sabbatot, anapauzát, azaz fellélegzést, szünetet, új erőt. Mi van ebben? Jézus nem azt ígéri az ő hozzájövőknek, hogy majd lehullanak róluk a terhek, és minden jó lesz, hanem azt ígéri, hogy vele együtt az ő igájában át lehet élni a sabbat igazi értelmét. És tulajdonképpen a páli ige így válik világossá, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Azért indokolt ez a magyarázat, mert Jézus messiási küldetésének a legkezdetén tulajdonképpen egy szombat, egy kiterjesztett szombat törvényt értelmez. Ugye gondoljunk a Lukács 4.19-re, a názáreti zsinagógában kezébe adják Jézusnak az Ézsaiás tekercset, nem a szülővárosa volt, hanem az a város, ahol felnevekedett, és ott olvassa Ézsaiás prófétát, hogy az Úrnak lelke van én rajta, mivel hogy felkent engem az Úr, és hogy ennek az a vége, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Mi volt az a kedves esztendő? A 7x7. Év, az úgynevezett kürtzengés éve, a 3 Mózes 25.1.7 szerint, néhány verset felolvasok ebből, számolj azután 7 nyugalom évet, vagy 7 szombat évet, azaz 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 nyugalom év ideje 49 esztendő legyen. A 49. esztendő után jött az 50., az volt a nagy jóbeli vagy jubileumi év. Akkor fúvasd meg a harsogó kürtöt a 7. hónap 10-én, az engesztelés napján fúvasd meg a kürtöt ország szerte, szenteljétek meg az 50. esztendőt, és itt következnek majd hogy mit kell ilyenkor csinálni. Hirdessetek föl szabadulást az ország minden lakosának. Legyen nektek ez öröm ünnep. Hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, aki eladósodott, most elengedik az adósságát. Ugye milyen jó lenne most az eladósodott embereknek ez. Hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez, aki önmagát adta el rabszolgának, az is fölszabadult. Örömünnep legyen az 50. esztendő. Ne vessetek és ne arassatok le, ami az aratás után kihajtotta, meg nem metszett szőlőt, ne szüreteljétek le, azaz ott kellett hagyni, ez is, ebbe is volt szociális gondoskodás, ugye, hogy a szegényeknek, a nincstereneknek is legyen. Mert örömünnep az, és tartsátok szentnek. Na most Jézus tehát azt mondja, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Vagyis eljött az Isten nagy jó beléve, a nagy elengedési idő. Ezt hirdeti meg Jézus. Figyeljük meg a két igének az összekapcsolását. Ő benne van a sabbat, és ő hirdeti meg a nagy-nagy szombat évet, és ez a szombat év még mindig tart. Aki hisz Jézus Krisztusban, az ma is megtapasztalja ezt a nagy felszabadulást. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ami himnuszunkban Kölcsey Ferenc éppen ezt a vígesztendőt kéri az Úrtól, mert kétszeresen elmaradt a történelmi nagy jóbel év, és tulajdonképpen ez jelentené, hogy megbűnhötte már a nép a múltat, s jövendőt. Ezt nem úgy kell érteni, hogy Isten azért engedi el, mert már annyit bűnhődtünk, hanem valójában arról van szó, hogy elmaradt, hogy így mondjam, az a fajta történelmi fölszabadulás, és hát a református Kölcsey azért kéri, hogy Isten szánja meg ezt a népet, és adjon nekünk igazán vígesztendőt, de ez a vígság nem a mi vígságunk, ez azt jelenti, hogy az Isten jó kedvével tekintsen ránk. A kedv, kedvesség, kegyelem, ezek ugyanabból a szótőből származnak. Tehát Jézus hozta el a kürtzengés évét, és ezzel az egész életet a szombat ünnepévé, a messiási korszak elkezdődésévé tette. És innen értjük meg azt, hogy az új szövetségben, különösen a zsidókhoz írt levélben az ő visszatéréséhez kapcsolódik az örök szombat, az Isten nyugalmába való bemenetel. A zsidó 4.10-ben olvasunk erről, megvan az Isten népének a szombatja, ez az eszkatológiai ígéret a jövendőről. Na most ez a magyarázata, hogy az Úr napja, a vasárnap, ugye a hét első napja, magába olvasztotta az ószövetségi szombat értelmét is. El kell mondani, hogy a korai kereszténységben párhuzamosan futott a két ünnepnek a megünneplése. A keresztények kezdetben mind a két napot ünnepelték, különösen a zsidók ugye a szombatot megünnepelték, mint munkaszüneti napot, de a hét első napján összegyűltek, vagy korán reggel, vagy későn este, ugye, ahogy összetudtak jönni, és Jézus feltámadására gondoltak. Tehát a nyugalom napja és a feltámadás napja kezdetben ugye párhuzamosan futott, és kezdték ünnepelni a hét első napját, az Úr napjának nevezték a Jelenések könyvében, ugye a Jelenések 1.10-ben olvassuk, hogy János apostol a Pátmos szigetén az Úr napján volt ott. Miért fontos ez a megjelölés? Azért, mert miközben Efézusban és a többi gyülekezetben összegyülekezett a gyülekezet, ő számüzetésben volt, de Isten őt egy mennyei Isten tiszteletben részesítette. Ugye ezt nevezi Kyriaké Hémarának, vagyis Úr napjának a bibliai szóhasználat. Na most a pogány keresztjének túlsúlyba kerülésével, és különösen ugye a keresztjén császárság megszületésével egyre jobban egymásba tolódott ez a két nap, és ugye az alapvető kérdés a Cselekedetek 15.6.21 óta az volt, hogy vajon meg kell-e ünnepelni minden zsidó ünnepet a keresztényeknek és minden szokást. És ugye ez egy nagy vita volt, és inkább abba az irányba mentek, hogy tulajdonképpen hát az ünnepek meg az ilyen étkezési dolgok vonatkozásában, akár maga a körülmetélkedés dolgában is, a keresztjének, a pogány keresztjének legyenek szabadok. Pál apostol nem azt mondja a Galata levélben sem, hogy a zsidókat nem kell körülmetélni, nem kell nekik megtartani az ünnepeket, hanem a pogány keresztjénekről veszi le ezt a terhet. Ilyen értelemben, ugye amikor már a keresztény császárság megszületik, a nikaiai zsinaton 325-ben döntenek arról, hogy a szombatot felváltja a vasárnap. Természetesen úgy történik ez a változás, hogy a szombatra vonatkozó parancsolatot kezdik alkalmazni a vasárnapra is. Tulajdonképpen az egész 10 parancsolat ilyen formában a keresztény etika vezérfonala lett, nem csak a második kőtábla lett a keresztény társadalom alapja, hanem az istentiszteletre vonatkozó parancsok is szabályozták az életet, és valójában a két kőtábla egysége két irányt mutatott, ugye az Isten iránti, az Isten tisztelet kötelességei, ezek is etikai kérdések, és az embertárs iránti kötelességek. Tehát a vertikális és a horizontális irány összetartozik az életben, ezért valójában nagy kérdés, hogy kiszakítható egy-egy parancsolat az egészből. Én azt gondolom, hogy amikor 10 parancsolatot emlegetünk, akkor 10-et emlegessük, az pedig úgy kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. Ugye, amikor manapság 10 parancsolatot emlegetünk, akkor válogatunk belőle szimpatikus vagy kevésbé szimpatikus parancsolatokat. Nagy kérdés az, hogy a szekularizált világ vajon tényleg hogyan viszonyul a 10 parancsolathoz. Tudnék, a 10 parancsolatnak az igei alakjai, nyelvtani formái, különösen a második kőtáblán olyan nyelvtani alakot jelentenek, amik általában kijelentő módban szerepelnek. Te nem ölsz, te nem paráználkozz, nem lopsz. Miről van itt szó? Ezek evidenciák. Evidenciák. Nem olyan parancsok, hogy muszáj ezt megtartani, hanem evidencia az, hogy te megtartod a szombatot, az Úrnak a napját. Természetesen a keresztyénné vált népeknél is gondot okozott, hogy tulajdonképpen hogy is nevezzük el a hét napjait. A szombatot sem vette mindenki át a Bibliából, mi szerencsések vagyunk magyarok, mert a mi naptárunkban szerepel. A vasárnap elnevezése pedig a legtöbbször a pogány hagyományt őrizte tovább. Ugye tudjuk, hogy az angolszász népeknél, illetve a németeknél a napkultusznak a pogány elnevezése maradt, meg a zontág, vagy a Sunday. A legközelebb talán a vasárnap jelentéséhez a szláv vaskreszénye, a feltámadás áll. A mi vasárnapunk se túlságosan hát szerencsés, ugye, mert ez vásár nap volt, és ugye tudjuk, hogy onnan származik, hogy a heti vásárok és a 10 falunként kötelezően épített templom és Isten tisztelet pragmatikusan összekapcsolódott. Azt kell mondani, hogy sajnos a szekuláris felfogásban újra vásárnappá változott. Ugye a vasárnap, éppen most erről folyik a vita. Na most a kérdés természetesen az, hogy hát lehet-e állami szabályozással ebben valami rendet teremteni. Talán megbotránkoztató lesz, amit mondok, de az a véleményem, hogy egyházi szempontból nem hiszem, hogy túl sok hozadéka lenne a plázák nyitvatartása megszüntetésének. mert valószínű, hogy a templomok ettől nem fognak megtelni. Érvként természetesen felhozható az, hogy az ott dolgozó munkásoknak is járna a pihenő nap, és sok keresztény bolti alkalmazott számára ez valóban azt is jelenteni, hogy meg tudná szentelni a vasárnapot. Mindamellett hozzá kell tenni, hogy számos szolgáltatásban, folyamatos üzemeltetésű helyeken ez továbbra sem megoldott. Egy másik pragmatikus érv az, hogy hát gondoljuk csak végig, hogy azért milyen jó, hogy a hivatali élet, a gyárak, a hivatalok, a bankok ugye bezárnak. Most ebből egy picit kilóg tényleg a plázáknak a világa, mert ott mintha ez az egész nem érintené őket. Tehát ez lehetne valamiféle olyan apró jele annak, hogy a munka végtelenített világában institucionálisan is biztosítani kell egy radikális szünetet, azaz a haszonszerzés végtelenített folyamatát meg lehet szakítani. Mégis valójában úgy látom, hogy a vasárnap megszentelésének újragondolása tulajdonképpen a keresztjének számára járna legnagyobb haszonnal. Hogyan? Úgy, hogy újra felfedeznénk az ünnepszentelést, olyan szép ez a magyar szó, ünnepet szentelni. Elfelejtettünk, testvérek, ünnepet szentelni. Kikopott az ünnep a szótárunkból. Most nem arra gondolok, hogy nincsenek piros betűs napok a naptárban, hanem az, hogy nem tudunk ünnepelni igazán. Mert ez az Isten tiszteletek újra felfedezésének az örömével járhatna. Az Isten tisztelet örömünnep, ugye? Az említett 666-nak, a taposó malmából. Itt lehetne igazán kilépni, és megkóstolni valamit abból, hogy az idő az nem ellenünk dolgozik. Ugye a görögöknél a Kronosz Isten az egy gonosz Isten volt, mert fölfalt a gyermekeit. A Bibliában az idő az alkalom, az kairos, Isten valamire adja, amit maga az élet is az. És szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az Úr napja a Bibliában kettős jelentésű szó ám. A prófétáknál gyakran szerepel az Úr napja úgy, mint ítéletnap, de mint egy végső nap, amikor Isten rendet teremt majd ebben a világban. A német Der Jüngste Tagnak nevezi a legfiatalabb napnak, érdekes dolog, de ez a legvégső nap is. Tehát az Úr napja, a vasárnap mindig emlékeztet valami beteljesedésre. Arra, hogy a kezdetben ezzel kezdődik a Biblia, ez valamerre tart. Az idő az nem egy végtelenbe futó valami, hanem az Isten örökké valóságába fut. Azaz, Isten egy napnak a megszentelésével, ami véges időnket az ő örökké valóságához, a mennyei dimenzióhoz akarja kapcsolni, és így nem a munka szünet, hanem a kapcsolat a lényege. A sok megfáradt és testi lelki terhet hordozó ember számára, tehát ezt a hívást vetetném én nagyon komolyan, a jöjjetek én hozzám mindnyájan. Nem a munkaszünet a lényeg itt, hanem az, hogy Jézus a mi pauzánk, a mi sabbatunk. Ő nem vallásos szabályokat, előírásokat kínál, hanem az ő igáját, mert gyönyörű és könnyű, mert ő vele köt össze, hogy nem kell egyedül hordoznunk az életünket. És a vasárnapjaink ezt a közösséget erősíthetnék meg, és adja Isten, hogy ezt is erősítsék meg, mert akkor értjük meg és töltjük be ezt a parancsolatot. Mert a szombat lett az emberért. Ajándék ez a nap, és nem kötelesség. Szabad vele Isten gyermekeinek a szabadságával élni. Én így látom ennek a parancsolatnak az értelmét. Köszönöm a figyelmet, és úgy gondolom, hogy van talán néhány percünk arra, hogyha valakiben kérdés vagy ellenvetés van, akkor azt föltegye.
Köszönöm szépen a professzor úrnak az előadást, és akkor, hogyha valakinek van kérdés, akkor oda viszem a mikrofont, hogy mindannyian halljuk. Úgy látom, hogy olyan tökéletesen kifejtette a professzor úr az összes...
A témát nem is, de a hallgatóságot kimerített.
Nem a témát rendkívül gazdag előadás. Úgyhogy akkor átadnám a szót a Szepesi tiszteletes úrnak.
Én is köszönöm szépen professzor úrnak az előadását. Az úri imádság elmondásával zárjuk az alkalmunkat az áldás kívánás előtt. Imádkozzuk el közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva kérjük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Amen.
Isten velünk áldás, békesség.
Békesség.